Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. Amen. Hallgassuk meg a 91. Zsoltárt, foglaljon helyet a gyülekezet. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10000 jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Gyertek, imádkozzunk! Kérjük, hogy a bőjt időszakában mi is megtapasztalhassuk, hogy jó a te közelségedben lennünk, Istenünk. Add meg, hogy oltalmunk és várunk legyél, Istenünk, akiben bízunk. Így kérjük, hogy most emeld a mi szívünket és lelkünket, ha elfáradtunk ezen a héten, ha sok minden történt velünk, amiben nem találtuk meg a békességünket, ha sok gondolat, érzés van szívünkben, ami kavarog bennünk, akkor kérjük, hogy csendesítsd azt le. Köszönjük, hogy mind testben, mind lélekben utat adsz nekünk, hogy fejlődjünk, hogy megerősödjünk, hogy gyógyuljon a mi egész lényünk. És köszönjük, hogy semmi sincs elválasztva te tőled, hanem minden irányban kapcsolatban lehetünk veled, és mind a földi javak tekintetében, mind a lelki javak tekintetében is te vagy az, aki adhatsz nekünk. És köszönjük, hogy te adsz oltalmat a mi életünknek, te vezetsz bennünket az úton. Add, hogy megismerjük a te nevedet, és téged felismerve járjunk azon az úton, amelyen most éppen járnunk kell, és keressük abban a te akaratodat. Légy hát jelen közöttünk, erőddel, lelkeddel és vigasztalásoddal. Amen. Márk evangéliumából, a 7. fejezetből olvasom Istenünk igéjét. Az első 13 verset, foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából, a 7. fejezetből az első 13 verset olvasom. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, amíg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan profétát Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Bőjt időszakában vagyunk, és egyrészt a mai vasárnapunk pedig a Biblia vasárnap, úgyhogy ezt a kettőt valami módon próbálnám összekötni. És ha már a bőjt az Isten felé való fordulásnak az időszaka, és az Isten keresésének, akkor arról az alapról kellene beszélnünk, ami ott van mindnyájunk életében, ami az Isten tisztelet középpontjában is ott van. Ez lényegében a Szentírás, és ahhoz való viszonyunk. Nagyon meghatározó ez, hiszen minden Isten tiszteletnek, igehirdetésnek lényegében a Szentírás az alapja. Másrészt pedig, ugye mi magunk úgy értelmezzük magunkat, hogy az ige egyháza vagyunk, és az írás nem önmagában véve csak szent a mi számunkra, hanem azért szent ez az írás, mert hisszük azt, hogy inspiráció alatt íródott, tehát Isten szavának a lenyomata, Isten szavának, gondolatának az üzenetét hordozza. És ilyen tekintetben mi nem a betűt imádjuk, nem konkrétan a szót, hanem azt, aki mondta. És ezt nagyon fontosnak tartom, mert hogy a lényeg mellett így el tudunk menni, és látszólag azáltal, hogy mi a Szentíráshoz való kötődésünkben mi a lényeghez kötődünk, mégis előfordulhat az, hogy jobban kötjük magunkat ahhoz a szóhoz, amit éppen tudunk és ismerünk, vagy emberi hagyományként megkapunk, mint ahhoz, aki azt a szót kimondta, és ahhoz, aki vezethetne bennünket. Ennek az élő példája volt az imént felolvasott szakasz, amikor Jézus szembe kerül a tisztaság kérdésében a farizeusokkal, akik nagyon jól ismerték a szót. Sőt, olyan törvényeket, olyan parancsolatokat alkottak, amivel még inkább alá akarták húzni az Isten parancsolatait. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó szándék vezérelte őket, és az élet mindennapi dolgait alárendelték az írásnak, és ezáltal teljes mértékben leszabályozták, hogy mit lehet tenni és mit nem. Mondhatjuk azt, hogy hát ez a legegyszerűbb útja az Isten igéjével való élésnek, hogy mi megnézzük, hogy mi az ige, és utána mi mindent leszabályozunk az ige alapján, és meghatározzuk a mindennapokba is, hogy mit tehettek és mit nem. És így például a tisztasággal kapcsolatban is, ugye előírták azt, hogy meg kell mosni a kezüket, illetve más dolgokat, edényeket is, és mindenféle a dolgokat is tisztán kell tartani. És ezek olyan mindennapi rendszabályok voltak, amelyeket úgy tekintettek, ha ezt nem tartja meg valaki, akkor nem tiszteli az Istent. Tehát veszély az, hogy a Szentírás, ha így nézzük, akkor elkezd egy önálló életet élni a mi kezünkben. És ez egyrészt pozitív is lehet, ha jól értjük, és jó helyre kerül az életünkben, jó helyre kerülnek a hangsúlyok, de abban a pillanatban, amikor az emberi hagyomány, illetve az emberi értelmezés ugyan hivatkozik a Szentírásra, de mégis úgymond az életet túlságosan leszabályozza, akkor már olyan tekintély lesz, hogy igazából megkérdőjelezhetetlenné válik. Mivel az alapja a Szentírás volt, utána pedig ezt mi gyakoroltuk, és elismertük magunkra vonatkozóan, utána már nehéz külön választani, nehéz megadni ismét az eredeti hangsúlyt, és nehéz az embereknek felmutatni, hogy de hát tévedtek. Pont azért nehéz, mert hát mi nem tévedhetünk. Nem tévedhetünk, mert Isten igéje alapján jutottunk erre a következtetésre. Tehát ezért fontos, ha így nézzük a másik nagy reformátori örökségünk, az igehirdetés. Az igehirdetésnek mindig feladata az, hogy valahol ezt az egyensúlyt jól megteremtse, az emberek számára érthetővé tegye az isteni szót, hogy az ne egy elveszett szó legyen, aminek már nincsen értelme, illetve olyan értelmezést adjon, ami mondhatjuk azt, az emberi hagyományok által azért fennmaradt, de mindig kell tudnunk leválasztani róla azt, ami emberi, és megtartani azt, ami Istentől úgy érkezik meg hozzánk, hogy tényleg a számunkra ma megtartandó, vagy iránymutató. És nem lehet elmenni emellett, gondolván azt, hogy ez csak a régiek problémája volt, és a miénk pedig nem. Mert nem így van, mert minden egyes korszakban az embereknek, maguknak is, a tanítóknak is, az egyháznak is küzdelme van ezzel. Mert igenis kapunk mindig egy hagyományt, amit viszünk, és abban van jó, és alkalmazható is, és van, amit azért teszünk, mert tesszük. Mert ez egy példa, ez egy minta a mi számunkra. De hogyha elveszik ebből a lényeg, elveszik belőle a lélek, hogy így mondjam, a törvénynek vagy a Szentírásnak az igazi lelkülete, akkor ezek halott dolgokká válnak. Ugye a tisztaság kérdése az mindig egy kicsit az a probléma volt, és a Szentírással kapcsolatban is általában ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy a Szentírás tiszta forrás, Istentől ihletett, azért, hogy mi épülhessünk belőle. Tehát eleve tisztának tekintjük ezt a forrást, és úgy közeledünk hozzá. De mégis, ugye nem mindegy, hogy azt a forrást én milyen úton érkeztetem meg az emberekhez. Nem mindegy, ha így nézzük, hogy milyen formába öntöm azt. Mert annak a formája, hogy én a Szentírást továbbadom, az már egy értelmezése. És ez az, ami nagyon fontos, hogy az értelmezés határozza meg legtöbb esetben a Szentíráshoz való viszonyunkat. Ugye a reformátori hagyomány szerint fordítva kell lennie, ami azt jelenti, hogy mindig a Szentírásnak kell, az igének kellene meghatározni az értelmezésünket. Ez lényegében a küzdelem. Ezért aztán az a paradox dolog fordulhat elő, hogy valamihez nagyon ragaszkodunk, mondván, hogy ez benne van a Szentírásban, de mégis félreértelmezhetünk valamit. Mert nem mindegy, hogy mely igét mely igével hozunk kapcsolatba, és milyen összefüggésbe állítjuk az igéket. Mert így láthatjuk, hogy például ugye a régebbi korokban az írástudók, akik ismerték az írást, pont ugyanebbe a hibába estek bele. És az, amikor már a mi kezünkben van a Szentírás, és most már nem arról van szó, hogy csak kiválasztott emberek olvashatják a Szentírást, és nem arról van szó, hogy úgymond egy olyan könyv, amelyet csak a papok olvashatnak, hanem pont az, hogy ma már a Szentírás ott van az embereknél, megvásárolhatják azt, és olyan érték van lényegében a kezünkben, amit használhatunk, így már nyitott mindannyiunk számára, hogy megismerjük, és egyrészt mondhatjuk azt, értelmezzük a saját magunk számára. Ugye a vizsói Biblia az, ami számunkra, ugye a magyar nyelv, a magyar nép számára, ugye a Károli féle Biblia az, ami megszületett és lefordítódott, és itt ugye mindjárt egy hatalmas dologgal állunk szembe, ami egyrészt egy nyereség, másrészt pedig veszély is lehet, hogy amit lefordítanak, az már egy értelmezés. De ha meg nem fordítjuk le, akkor meg átlagban kevesen fogják megérteni, hogyha még mindig héber nyelven kellene olvasnunk. Ezért lényegében mind a fordítóknak, mind a magyarázóknak is úgymond feladatuk, hogy mindig az eredeti értelmet keressék meg és találják meg. Ugye most ez 425 éves a Vizsói Biblia, és az idén Hungarikummal is nyilvánították azt. Tehát ami mondjuk ránk jellemző, vagy ami országunkra, népünkre és az örökségünkre, ami számunkra érték, úgyhogy belépett ennek a sorába a Vizsói Biblia is. Tehát látjuk azt, hogy az írásnak egyrészt van egy szakrális értelme, mint a Szentírásnak, ami az Istenhez visz közel, másrészt pedig mind nyelvében és nyelvezetében, ahogy lefordították, hatott a kultúránkra, és nemzet és kultúra formáló erővé is vált. Azonban azt is látnunk kell, hogy például a kereszténységnek a korai időszakában, ugye amikor Jézus föltámadt és föltámadás utáni időszakban, amikor az apostolok tanítottak, és ezt a példát hoznám, akkor még nem volt annyira írásbeliség. Tehát nem azt jelentette feltétlenül elsőrendűen a hit gyakorlása, hogy akkor mindenkinek a kezében ott volt az evangélium, meg az apostoli iratok, és akkor így ők értelmezték, és egyből ezen az alapon épült fel a hit, hanem hosszú ideig, mondhatjuk, gyakorolták a hitüket a keresztjének ennélkül is. Ugye ez is valamilyen szinten figyelmeztetés, vagy egyrészt egy isteni jel, hogy Isten, amikor építette az ő egyházát a Krisztusban, akkor nem mindjárt volt írásos ige, amit használtak, vagy amihez netek, hanem Isten volt az, aki építette őket. Persze mindazok a bizonyságtételek, az apostolok, hogy még látták Krisztust, az a fajta Szentlélek keresség, amiről mi beszélünk, hogy pünkösd, akkor született meg az egyház, amikor a lélekkel beteljesedtek az apostolok, és elkezdték hirdetni az Isten igéjét. Most értjük meg, hogy az miért volt fontos. Hát nem volt a kezükben semmi. Hát nem úgy ment el Jézus, hogy átadta a könyveket, és akkor hát itt van. Erről beszéljetek, mert ezt én így gondoltam. Hanem abszolút úgymond felhatalmazta őket, hogy ti, amit tudtok rólam, ti, amit láttatok tőlem, ti, ahogy láttátok, hogy mit cselekedtem, azt adjátok tovább. És ez az ismeret még csak ő bennük volt. Nem volt rögzítve. Tehát támaszkodtak arra a tudásra, amit Isten ad, az ő számukra, ez a belső tudásra, tapasztalatra, bizonyságtételre, isteni jelekre, mindarra, amit ők megéltek Krisztussal. Tehát az igének az alapja, a Szentírásunknak az alapja, ha így nézzük, tehát nem úgy van, hogy volt a Szentírás, akkor lett embereknek tapasztalatuk, meggyőződésük, meg hitük, hanem pont fordítva történik. Isten munkálkodik bennük, van tapasztalatuk, Isten ad nekik hitet, megismerést, és utána azt a tapasztalatot rögzítik a későbbi nemzedékek számára. És ebből lehet ugye a közös hagyomány, vagy az a keresztény hagyomány, az a keresztény maga, amire mi lényegében építünk. És van egy keresztény emlékezet. Hát most már mi ugye a Szentírást olvasva, mi akik nem voltunk akkor ott, mi akik nem tudjuk, hogy hogyan történt, és nem tudjuk, hogy miként tanított Jézus, a mi számunkra ez adja meg a helyes viszonyulást, és ezáltal lesz a generációknak esélyük arra, hogy megismerjék azt, amit első kézből ismerhettek meg az apostolok. És így van hatása a Szentírásnak, és ezért aztán kettős ez a dolog, mert ma is az emberekben építkezik az Isten. Mert ma is bennünk építkezik az Isten, mert ma is a hitünk, látásunk, meggyőződésünk az egész életünk az, ami felfogja az ő dolgait, és nem tárgyasult. Annak ellenére, hogy megvannak a mi szent irataink, nem mondhatjuk azt, hogy azokban élne az Isten. Tehát az Istent nem lehet úgy kézbe venni, hogy akkor itt van, és akkor tessék itt ez a Szentírás, és akkor ez Isten. Ez nem lehet így, és ez mindig is távol áll még a Szentírás gondolatiságától és értelmétől is. Tehát ezért fontos a Szentírást a helyén kezelni, hogy hogyan született és mi a célja, és utána úgymond magunkat is a megfelelő helyre tenni, és érezni azt, hogy a Szentírás nem ránk akar telepedni, hanem, vagy nem úgy akar a mi életünkben minden áron, és mindenképpen a középpontban lenni, hogy aztán nekünk az roppant terhes legyen. Ez teljes mértékben távol áll a Szentírás lelkületétől és születésétől. Illetve látjuk azt, hogy maga Jézus is figyelmeztet és kibontja azokat a dolgokat, amikor úgymond az emberi hagyomány, mert ezt a kategóriát teszem, az emberi hagyomány ezt ilyen élhetetlen dologgá kezdi elváltoztatni, még a legjobb szándékával is. Tehát nem lehet úgymond a Szentírás tekintélyét elvenni az isteni tekintélytől, és a helyes arányokat összekeverni, és azt mondani, hogy hát ez a mi dolgunk már, és majd mi mindent megteszünk, amit a Szentírás mond, és emberivé tesszük. Azáltal tesszük emberivé, hogy mi akarjuk megvalósítani, mi akarjuk megtartani, illetve mi mondjuk meg, hogy mit tartsunk meg, és aztán azt hogyan tegyük. Minden esetben Isten tehát a kezdeményező, Isten a végrehajtója, és Isten az értelmezője a saját szavának. Ez bármennyire is furcsa, de ezt fontosnak kell, hogy tartsuk és tekintsük, hogy Isten nem adta úgy a kezünkbe a Szentírást, olyan értelemben, hogy akkor itt van, és akkor tegyetek vele, amit akartok. Mert ez már önmagában véve annyira jó, hogy ezzel már csak jót lehetne tenni. Hanem pontosan ugyanígy munkálja bennünk is azt, hogy értsük, vagy keressük az igazságot ezen keresztül, és önmagában véve a szavak és a kijelentések, vagy a tanítások mögötti értelmet kutatni kell. Magunkra vonatkozóan is, és ez egyfajta kapcsolatot jelent az Istennel. És kapcsolat nélkül, ezt így mondja a Szentírás, hogy lélek nélkül, ha olvasom a Szentírást, akkor halott betű a számomra. Halott betű. Mert lehet, hogy jó dolgok, jó irányvonalak vannak benne, de ha lélek meg nem eleveníti az én életembe ezt a dolgot, nem tölti föl tartalommal, nem látom meg a helyes dolgokat, akkor halott dolog. Tehát a tisztaság kérdése, ami itt van, hogy hogyan leszünk tisztátalanokká, ahogy Jézus is ebben az egy példában szemléltette ezt, nem a dolgok külső formáinak a megtartása által történik, hogy most megmossuk a kezünket, vagy nem. Ugye ez egy ilyen dolog, hogy megmosom én magamat a Szentírás szavaival, vagy gondolatiságával. Önmagába véve ez nagyon jó hatással van az életemre, de ha rosszul mosom magam, hamis illúzióba kergettem be. Azt hittem, hogy én akkor most már tiszta vagyok. De annyira emberi lettem közben, és annyira félreértek bizonyos dolgokat, mint például itt egy félreértés, hogy ugye megvolt a mózesi törvény, hogy tiszteld szüleidet, és aztán volt a templomnak felajánlott áldozati ajándék, ami egy emberi hagyomány volt, és hogyha ezt valaki elhatározta, hogy odaadja a templom javára, de mondjuk a szülőnek segítségre lett volna szüksége, akkor ő úgy érezte, hogy nem teheti azt meg, hogy ezt a templomnak szánt ajándékot ő odaadná a szülőnek segítségre, mert ez már Istennek van szentelve. Tehát a prioritások felborultak, és nem tudta már ez a nemzedék eldönteni, hogy akkor melyik igazságot kellene követni. Azt, amit mi gondolunk Isten igéjéről, vagy pedig felszabadulhatunk-e arra, amit Isten mondott, hogy hát igen, szeresd és tiszteld a szüleidet, és ez a nagyobb parancsolat, és ez most ebben az esetben mindent felülír. És nem kell félnünk attól, hogy Isten megharagszik ránk, hogyha most a templomi ajándékot máshova tesszük, és másnak a javára fordítjuk. Ugye például Jézusnál a szenvedés, az egy fontos momentum, hogy amikor szenvedést okozunk bármilyen kegyesnek látszó dologgal, például itt is most, hogy megmosták a kezüket, vagy nem, ugye egyből elkezdtek ítélkezni, látszólag persze higiéniai szempontból egy jó dolog, csak itt most nem is azt ítélte meg Jézus, hogy nem kell kezet mosni. Ebből ugye egy olyan írás értem, hogy hát nem is kell kezet mosni, mert minek? Ez meg lenne ugye a másik véglet. Hát Jézus is azt mondta, hogy hát nem kell, akkor most ez nem probléma. Ugye ez meg lenne, hogy abszolút nem azt értjük meg belőle, mert nem a kézmosáson van a lényeg, hanem azon van a lényeg, hogy egy isteni igazságot mi hogyan kezdünk el alkalmazni az életünkben, hogyan tesszük azt a magunkévá, és ezen van a lényeg. Abból mi lesz a mi életünkben? Lesz egyáltalán belőle valami? Vagy ha lesz belőle valami, akkor milyen összefüggésbe helyezzük azt, és hogyan torzul? Hogyan torzul, és változtatja meg az életünket és helyzetünket, az emberi kapcsolatainkat, és közben az általában a jellemző, hogy amikor rosszul értelmezzük és rosszul applikáljuk mondjuk az isteni üzenetet, vagy a Szentíráshoz való viszonyunkat, akkor mindig fennmarad egy szenvedés. Szenvedéskör alakul ki. Vagy magunkban, vagy másokon nem tudunk segíteni bizonyos okok miatt, elszigetelődünk, és valami lehetetlen helyzet alakul ki. Innen nagyon hamar föl lehet ismerni, hogy általában Isten nem lehetetlen helyzetekbe akar bennünket bevezetni, amelyekre úgymond nincsenek megoldások, vagy olyan megoldások vannak, amelyek igazából azt mondom, hogy lélektelen dolgok. Tehát halott dolgokká változnak, nyomorúságot, szenvedést tartanak fönt, lehetetlen helyzeteket, vagy értelmetlen dolgokat eredményeznek. És csak ez a, ugye a nehézség, hogy mit tartunk mi értelmetlennek. Jézus ezt értelmetlennek tartott, és azt mondta, hogy hát nem látjátok? Hát igazából nem ez a dolognak az értelme. Hát nem látjátok, hogy ez így nem jól van? És hogy bátran kiléphettek ezekből az emberi hagyományokból. És az a ti bajotok azt mondja, hogy ugye ti az írás mellé Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Tehát nem csak az Istennek van története az ember számára, amit már az Isten tett, miértünk, lássuk, Szentírás és egyéb üzenetek, hanem annak is története van, hogy mi hogyan értelmeztük az Istennek a szavát és akaratát. Ennek is hagyománya van és története van. És ez a két erő lényegében folyamatosan harcol, ez ugye a reformációban is nyilvánvalóvá vált, hogy ott is emberi hagyományok, értelmezések harcoltak, és aztán eljött az idő, amikor felismertünk igazságokat, úgymond hitigazságokat, és azokhoz igazítottuk, és az emberi hagyományokat pedig elhagytuk. De ez folyamatosan így van. Ez nem szűnt meg azzal, hogy egyszer valaki ezt megtette. Sajnos a világunkban, az értelmezésünkben mi ma is ugyanezt gyártjuk a magunk szintjén. Gyártjuk, fenntartjuk, illetve az egyház is valamilyen szintű értelmezésével segíti is azt, hogy az emberek megtalálják az Istent, ezt most így alázattal mondom, illetve akadályozzuk is. Mert néha lehet, vagy sokszor ki kellene már lépnünk bizonyos formákból, ami nem azt jelenti, hogy elhagyjuk a Szentírást, hanem valahogy kinyitjuk az értelmezését, valahogy alkalmazzuk, hogy az emberekhez közel hozzuk, illetve tév képzetektől szabadítsuk már ki magunkat. És akkor legyünk már szabadabbak arra, hogy az Isten sokkal nagyobb nyitással van irántunk, és az életünk iránt is, és nem kell nekünk magunkat így beszorítanunk, hogy hát, ha én vallásos vagy Isten kereső vagyok, akkor nekem mindig csak így szabad, meg csak, ugye? Akkor már eleve azt mondom, hogy ja, hát ez nem megy. Ez olyan, mint a tisztasági rendszer. És egyébként még a 550 ezredik parancsolatot is meg kell még tartsad, ami ebből még rád vonatkozik, mert ha nem, akkor te nem fogsz tudni bejutni Isten országába. Most Jézusnak, amikor így kifejti ezeket a dolgokat, akkor lényegében ez a legfontosabb szándéka, hogy mindig az Istennel való utat egyszerűvé tegye. Ebből is felismerhetjük, egyszerűvé, hathatóssá tegye, lényegre törővé tegye úgy, hogy az ember számára az élhető legyen, hogy életük legyen és bővölködjenek, azt mondja Krisztus, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem azért jött, hogy egy törvényt, egy parancsolatot, Isten útmutatást úgy érvényesítsen, hogy ne legyen életük és ne bővölködjenek, hanem az, hogy helyére tegye az arányokat, és minden ember számára most azt mondom, élhető legyen, és bővölködő élethez jutasson el bennünket. Ugye amikor nagyon sokszor, most azt mondom, például az ige hirdetés is lehet egy olyan, amivel mindig a bűnökről vagy a bűnök ellen megyünk. Erkölcsi morális értelemben az mindig rossz az embernek, hogyha megítélik. Hát ki szereti azt, hogy mindig azt hallani, hogy ő rossz? Hát senki. Ugye? Isten sem így közelít az emberhez. Ez is a Szentírás szellemiségét tekintve, de ki van fejtve, de gyakorlatát illetően az emberek nem biztos, hogy ezt érzik. Amikor akár ezeket a nehéz kérdéseket vetjük föl. Mert lehet, hogy azt érzik, hogy ha már megint nem vagyok jó, már megint nem tudok, ugye? Hát persze. De igazából arról van szó ebben az esetben is, vagy a böjt, vagy az az igazi böjt, amikor ugye szívünkkel megtisztítjuk lelkünket is, ez a fajta belső tisztaság, és úgy keressük az Istent. Arról van szó, hogy Isten egyszerűvé akarja tenni a hozzánk vezető utat, és mindazok azok a cselekedetek, vagy viszonyulások, hozzáállások, amely az életünket befolyásolják, amelyeket mi rendszeresen gyakorlunk. Ezek lehetnek a mi negatív tulajdonságaink, tehát amit mondjuk bűnnek is nevezhetünk, kapzsiság, bármi, vagy lustaságunk, vagy egyéb dolgaink, viszonyulásaink, illetve az emberi kapcsolatainkba való egyenetlenségeink, hogy haragunk, vagy nem bocsátunk meg a másiknak, mint ahogy előző istentiszteleten ugye erről prédikáltam, hogy gondoljuk át az emberi kapcsolatainkat, ugye a megbocsátásról gondolkodtunk, hogy Jézus is arra tanít, hogy még, ugye Péter kérdezi, hogy 7-szer bocsássak meg, hát mondja Jézus, hogy 77-szer is bocsássál meg. Hogy ez igazából egy isteni szabadítás, persze nehéz ezt megtennünk, mert ugye aztán fölmerült és visszajelzések jöttek, hogy az mindig sokkal egyszerűbb, hogy én megbocsátok, és a másik ember pedig nem változik. Vagy semmi változás nincs, hogy én megbocsátok. És ugye itt jönnek a nehéz kérdések, hogy Isten meg tanácsol valamit, hogy megbocsássak, jussak el oda, hogy tudjak elengedni mások vétkét is, mert ő is elengedte az enyémet, és itt látjuk azt, hogy Isten a kezdeményező, és ő megvalósítja ezt. Tehát mi élvezzük az ugyanilyen irányú javait, amit nekünk ad. És az lehetetlen dolog, hogy mi egy ellen pólusba kezdünk el dolgozni, hogy Isten ugye ad nekünk valami jót, mi pedig azt nem adjuk tovább, és mi meg megtartjuk mások vétkét. Persze az egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálnunk, hogy megbocsátunk, de ugye mi van, ha a másik ugyanúgy teszi, más a viszonyulása, és semmi változás nem történik. Na, itt jön például az, hogy a tanításoknak nem az az értelme, hogy mit tegyünk és mit nem. Hanem a Szentírásnak is az az értelme, másrészt, hogy egy folyamatot indítson be. Nem egy pontszerűen akar az Isten nekünk valamit adni, meg elvenni, meg nem tudom, hanem folyamatában dolgozik az Isten, és amikor valaki megbocsát a másiknak, az nem azt jelenti, hogy mindjárt a másik megváltozik. Hát közel sem azt jelenti, hogy akkor már vége ennek a történetnek, pászkész, megoldottuk, mostantól kezdve akkor minden rendben, ugye? Hát nincs. Még attól még önmagába véve nincs, de ez egy kezdete valaminek. Ami persze nehéz a mi számunkra. Ha tegyük fel, olyan emberi kapcsolatban vagyunk, akkor folyamatosan érintkezünk egymással, és a probléma nem szűnik meg. De ahhoz, hogy megszűnjön a probléma, mint jelen esetben mondjuk a megbocsátás vagy a bűn kérdése, ahhoz viszont fontos, hogy ez az alapot legyen, és aztán lehet a kapcsolatot építeni. Lehet azért ugye mind imádkozni a másikért, illetve kreatívnak lenni, amiről beszéltünk, hogy a szeretetben munkálkodó hit az, ami igazából számít. Ha van szeretetünk, de nincsen hitünk, isteni bölcsességünk és kapcsolatunk az Istennel, akkor kevés lesz a szeretetünk is. De fordítva is, ha csak hitünk van, és mi tudjuk, hogy hogyan kéne lenni, és mindig fejbe verjük egymást, hogy na miért nem így csinálod, hát látod, vagy elítéljük, és nincsen hozzá szeretet, mentős szeretet, átalakító szeretet, illetve plusz energia, amivel én a másik emberhez visznek, akkor a hitem is kevés lesz. Na most ugyanezt a problémát láthatjuk itt is a tisztaság kérdésével, hogy ez az egyensúly egyszerűen megbomlott. Volt hit, csak nem volt hozzá emberileg szólva ugye megfelelő viszonyulás, szeretet kapcsolat. És pont ezt a szeretet kapcsolatot érintette a szülőkkel való viszony. A szülőkkel való viszony és szeretett kapcsolat megtört egy emberi hagyomány által, mondván azt, hogy sokkal nagyobb dolog az, hogy Istennek adjátok ezt. És így alá rendelődik. Tehát ezért fontos az emberi hagyományt, hogy akkor úgy értelmezzük, hogy mindig a mi értelmezésünk, a mi viszonyulásunk, és annak a rendszere. Ez egy rendszer. Ez egy rendszer, ami sokkal inkább belénk van ívódva, ugye a saját gondolataink, illetve a vallásos világban is ott van eleve egy értelmezési rendszer. És láthatjuk azt, hogy a szenvedés nem biztos, hogy megszűnik. Sok esetben, ige hallgató emberek életében is a szenvedések forrásai, hogy valami megvannak, a kialakult módszerek és utak ellenére is, mert vagy nem tudjuk megvalósítani azt, amit mi elhatároztunk a hitben, és hiszük és valljuk, mert odáig nem jutunk el, csak odáig, hogy elméletben egyetértünk, illetve alkalmazzuk a számunkra kedves részeket. Hát azt mindenki kedveli, hogy neki megbocsát az Isten. Ezt általában alkalmazzuk. A másik részét, amit nem annyira kedvelünk, mikor jön a munkás része, hogy másképpen kell, ugye ott már hát az tehát az, ami kedvez, ez emberi hagyomány. Igen, azt magunkévá tesszük, a másik részét nem annyira. És na ezekből generációk adják át, és akkor egyik generáció látja, hogy igen, ott volt ő is a templomban, de hát neki sem ment, hát akkor nekem sem megy, akkor végülis jó van ez így, mert se előttem sem tudták ezt úgy érzem megélni, hát akkor mindenki így éli meg. Konszenzusra jutunk, persze nem mondjuk ezt ki, de elismerjük, hogy eddig terjedt ami. És ezt mi el is fogadjuk, és nem is érezzük, hogy ezzel baj lenne, mert hát miért próbálnánk olyat megcsinálni, amit senki nem csinált. És ez az az állapot, amiről Jézus beszél, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Amikor ajkainkkal mi tudjuk, valljuk, hisszük, de a szívünk ez ilyen értelemben távol marad, mert ezeket a konszenzusokat meghozva, engedményeket téve, ugye elveszik aztán a lényeg, és egy rossz alkalmazási metódusban aztán olyan lesz, amilyen. Tehát ha már bőtnél vagyunk, és hogyan szenteljük oda magunkat Istennek, akkor például ez is egy jó gyakorlat lehet, hogy végig gondoljuk az életünkben ezeket a dolgokat, hogy hogyan viszonyulunk mi. Mit jelent számunkra az, hogy mi tényleg Isten igéjével élünk? Mit értettünk meg azokból, és hogy építettük be az életünkbe? Egyáltalán volt-e, amit beépítettünk? És hogyan alkalmazzuk? És hihetetlenül izgalmas dolgokat fogunk felismerni magunkban. Egyrészt azt a kényelmességet, hogy lehet, hogy meg sem tesszük ezeket. Azt, hogy nem is ezzel az igénnyel olvassuk talán a Szentírást, és itt nem a Szentírásnak a mennyiségi ismerete határozza meg, szóval azt is szeretném aláhúzni, hogy lehet, hogy rám úgy gondolok, hogy én már ugye mindent tudok, pedig nem. Mert nem is annyira a mennyiség határozza meg, hogy Isten igéjével, hogy mennyit tudunk, hány igét tudok elmondani, meg egyáltalán ezt én hogy tudom elmagyarázni. Nem ez határozza meg az isteni, az igének a helyes alkalmazását az életünkben. Mert valaki egyetlen egy igét ért meg, és azt alkalmazni, én azt mondom, egyetlen egy igének az alkalmazásával, az életünkben, ha azt megértjük, és tudatosan végigvezetjük, sokkal nagyobb bölcsességre és áldásra fogunk eljutni, mint ezzel ige tudásával, de egyet sem alkalmaztunk. És ez mindenre így van, tehát és ebben volt Jézus lényegében nagy, és itt szégyenítette meg azokat, akik nagyon tudtak, mert ők nagyon tudtak, és mindenre volt egy jó válaszuk. Ez is nagyon ismerős, nem? Pont ez a rendszer kitermeli azt, hogy mindenre van válasz. És mindig arra a válasz az, amit elődeink is, vagy nagyjából, ami konszenzusra jutott, és pont ez az, ami megöli az embert. Előre elkészített válaszok vannak, nem? Hát hol van akkor a te életed ebbe? A te döntéseid, a te útkeresésed, a te életed minősége, hol tud megjelenni? Hát sehol. Előre elkészített választok vannak, ezt csináld, azt csináld, így csináld, mert nem így csináld, akkor az nem jó. Persze, hogy vannak igei útmutatások, de itt jön be a saját útnak a kérdése, hogy azért mi együtt vagyunk, Isten bárányai vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy Isten bárányai aztán már végül nem tudnak gondolkodni, nem tudnak dönteni, és mindig megmondják, hogy hogyan kell dönteni. Szóval Isten azért nem egy ilyen vezetést szeretne nekünk adni. És ez az, ami itt ugye látszik, hogy itt az értelmezésben az volt, hogy ezt csináljátok, nem azt csináljátok. Teljesen mindegy volt, hogy kire, kivel beszélgetnek, hogy Jézus személye van, az, hogy ő kicsoda és milyen isteni kapcsolatban van, és miért teszi azt, amit tesz. Mert Jézus hirtelen azt mondja, hogy nem a kéz megmosásától lesz tisztátlan az ember, hanem hogy mert szívében van. Hoppá. Ilyen értelemben egészen más a kézmosásnak a megléte, vagy nem léte. Mert Jézus egy más dimenziót nyit meg, hogy igazából a szívetek állapotát fogja tisztátalanná tenni az életeteket, és mélyebbre evez. Ez is jellemző, hogy mi a felszínen szeretnénk megoldani valamit, és aztán nem akarunk mélyebbre nézni, hogy hát akkor ez mit is jelentene nekünk, vagy miért is van ez a problémánk. Hogy a tisztaság kérdését nagyon jól el lehet intézni, higiéniai kérdésnek lehet tekinteni. Ugye például a bőrben is, akkor mi megláthatjuk, hogy a tisztaságnak más értelme is van a mi életünkre vonatkozóan, ami egyrészt felszabadít bennünket sokfajta olyan kényszeres, most azt mondom, dologtól, amiben mi kényszeresen szenvedünk, hogy megőrizzük magunkat a világ dolgaitól, és közben ez a paradoxon, hogy miközben ők tisztán akarták magukat tartani a világtól, meg minden rossztól, mi történt velük, és az a nagy felismerés, amit Jézus mondta, hogy a szívetekbe közben nem lettetek tisztábbak. Ez egy óriási nagy ítélet, vagy elgondolkoztató dolog a mi számunkra, hogy Isten nem keres, nem kényszerít bennünket ilyen formulák megtartására, és közben a mi szívünk válik védtelenné. Mert gyakoroljuk magunkat valamiben, ami nagyon tisztának és mértékletesnek tűnik a kívülvalók irányába, de közben a mi szívünk abszolút préda, és nem tudjuk megtartani a saját belső egyensúlyunkat, akkor az nem jó. Akkor nyugodtan abban lehet ezt hagyni, és el lehet menni a mélyebb irányokra. Így tehát a Szentírás út, nem pedig tábla, szóval ezt tudnám mondani, hogy megállunk a Szentírásra, és azt mondjuk, hogy itt van, megérkeztünk itt a Kánán, és az valami felé mutat, és akkor mennünk is kell, vagy másik kép, hogy nem távcső, amit nézünk, hanem amiben belenézünk, és más összefüggésekbe, távlatában láthatjuk meg az Isten dolgait. Vagy azt is mondhatnám, hogy egy kapu, amin be lehet menni, de mi nem azért vagyunk, hogy a kaput fenntartsuk, és kerítés legyen belőle, és utána egy idő után már nem tudunk élni és járni, és a kapuért élünk. Hát akkor erre mondja ugye Jézus, hogy a szombat van ti értetek, és nem ti vagytok a szombatért. Vagy ha így nézzük, az írás van értetek, és nem ti vagytok az írásért. Mert akkor már áldozunk magunkat, másokat, emberi dolgainkat, kapcsolatainkat, és bármit fel tudjuk áldozni azért, hogy valamit fenntartsunk. És az már nem biztos, hogy Isten lelkületével megegyezik, mert Isten nem kérte, hogy áldozzunk se embereket, se dolgokat az életünkből ezen az oltáron, mert Isten nem gyönyörködik abban, hogy az embereknek ne legyen életük, és ne bővölködjenek ebben az értelemben. Ezért a böjtöt is Jézus azt mondja, hogy ne szomorú legyél, meg úgy járjál, hogy mindenki azt lássa, hogy te, hanem mosd meg az arcodat, és azt mondom, egyfajta életigenlés. Az Isten igéje az életigenlés, nem pedig életellenes. Amennyiben életellenessé válik, és az emberek életét nyomorítja, bármilyen szent dolognak is tűnik, az vagy rosszul van alkalmazva, vagy rosszul élnek vele, vagy rosszul hirdetni, vagy valami hangsúly eltolódás van benne. Ezért önmagába véve azt gondoljuk, hogy akkor hiteles valami, ha nagyon régi. Tehát archaizálunk egy picit. Az emberi hagyomány erre épül, hogy azért hiteles valami, mert nagyon régen már ezt így csinálták, és azért hiteles, mert minél régebbi, akkor közelebb van a forráshoz, és biztos, hogy jó. Hát nem biztos. Azért, mert valami régi. Meg régen kezdődött, vagy régen kezdődött egy folyamat. Nem biztos, hogy ma annak az eredménye aztán minden tekintetben 100%. Tehát azért, ugye a tekintély az sokszor azért is van, mert valamit kiábrázol, ami nagyon szent volt, és a régiek is szentnek tartották, és ez a tabu. Megkérdőjelezhetetlenné válik. Ezért volt Jézus botránkoztató, és megbotránkoztak benne, mert a tabut, azt, ami Istenről gondol dolog, amit Isten úgy véltünk, hogy Isten ezt akarja, azt valaki azt mondta egyszer, hogy hát ezt pedig most nem kell. vagy más összefüggésbe helyezte, a tabut megsértette. És aki megsérti a tabut, annak fizetni kell. Valamilyen árat fizetnie kell, ezért nagyon nehéz. A hitbeli kérdés, lényegében a tabu ellen, mondhatjuk azt, hogy a Szentírás is szól, amikor azt mondja Isten, hogy ne készíts rólam semmiféle képmást. Amikor az Istennek a képét valami merev formába akarjuk mi, akár imádni, vagy bármi, ezt persze szellemi értelemben is megtehetjük, nem kell ahhoz faragott szobrot készítenünk, vagy bármihez hasonlítanunk Isten, mert ha hasonlítjuk Istent, vagy leképezzük valamilyen formára, és mindig azt visszük, és azt mondjuk, hogy ilyen, akkor lehetetlen dolog, hogy kiigazítsa Isten önmagát a mi számunkra, mert merevvé vált a róla kialakult kép és forma, és ezáltal nem tud beleszólni Isten a saját. Most gondoljuk el, hogy mekkora csapda az, hogy Isten nem tud beleszólni arról, abba, hogy őről hogyan gondolkodnak. Nincs rá esélye. Ez sem úgy van, és minden szépen le van. Logikailag lekerekített rendszer, amiben nincsen esélye Istennek, hogy beleszóljon, mert az ő nevében már mindent megmagyaráztak. Hát ez volt az, amiért eljött Jézus, és elkezdte másképp magyarázni, mert már minden meg volt, kész volt, el volt magyarázva, és akkor ő pedig azt mondta, hogy akkor itt most nem így van. És hát ez a nehéz megtenni ezt, de így van ez Jézus szavával is. Ez az, aminek számunkra ugye furcsa, hogy Jézus szavát, gondolatait és értelmezését is ugyanez a veszély fenyegeti. Ezért kell azt tisztán mindig Jézus személyéhez alkalmaznunk, és ez itt jön be a mi felelősségünk, hogy személyes kapcsolatunkat ápoljuk Istennel és Jézussal, hogy ő magyarázza ezt a mi számunkra, ő tegye élővé, és akkor nem válnak ezek a dolgok korláttá, hanem kapuvá válhatnak. Jó, tehát ha így nézzük, akkor a Szentírás nem előre elkészített válaszok gyűjteménye, hanem válaszok, amelyeket Isten adott, vagy iránymutatások, de azokat az alkalmazás tekintetében mindig Isten lelke alkalmazza. Tehát lelkülete van, lelke van a Szentírásnak. Miért is? Mert Isten önmagát közli velünk, és nagyon fontos. Amikor csak Szentírást olvasunk, de Isten számunkra nincsen benne, és nem közli vele önmagát, akkor elválasztottuk a forrástól, és nagyobb veszélyben vagyunk, mint gondolnánk, mert azt hittük, hogy Istennel találkoztunk, és ez benne a csapda, és nem is vele. Hanem azzal találkoztunk, ami Isten forrásából egyszer megérkezett, de ami soha nem választható el Istentől. És ezért ugye a testéletige, ezért egy fontos teológiai, vagy Jézus testéletige volt, hogy az ige is benne jelen volt, és az Isten is. Na ez a kettő együtt tudta igazán felszabadítani az embereket, és tanítani, amikor ez a kettő együtt van a testéletigében, az Isten és az ige, akkor vagyunk helyes úton. Így a Biblia vasárnap alkalmával ezt végig gondolva, a Szentíráshoz való viszonyunk, alkalmazásuk, ezt gondoljuk végig, és éljünk a Szentírásra. Még akkor is, ha nem értjük minden tekintetben, mert lehet, hogy van, nem értjük, ha olvassuk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor már nem értjük teljes mértékben, hanem azt jelenti, hogy folyamatban az Istennel való kapcsolatunkat segíti. És aztán lesz dolog, amit meg fogunk érteni. Vagy kérhetjük Istentől, hogy jól értem-e. És aztán keressük, és kutatjuk, és megéljük. Ezt nem lehet másokra bízni. Mert akkor elengedtük a lényeget, majd mások megmagyarázzák, nem, majd mások mindig megmondják, hogy mit tegyünk, és akkor egy idő után nem fogjuk tudni elfogadni, hogy mások mit mondanak, mert nem a mi életünk lesz benne, és nem a mi, bár lehet, hogy segít, és segíthet, de helyettünk senki nem járhatja és élheti az útunkat. És ebben segíthet ugye a Szentírás, hogy ezt jól meg tudjuk élni az Istennel. Amen. Imádkozzunk. Kérjük Istenünk, hogy te látod a mi viszonyulásunkat a te szavadhoz, igédhez. Add meg, hogy te légy az első helyem. És a te kezedbe tudjuk letenni mindazt, amit tudunk már az igédből, vagy az egész hitünket, gondolatainkat, érzéseinket. Jó visszatérnünk hozzád, és tudni azt, hogy több vagy te annál, mint amit mi rólad gondolunk, vagy amit a te szavaidból már megismertünk, és amit tudunk. És kérjük, hogy ami emberi hagyomány a mi életünkben is, ami emberi, már pedig ilyen biztos, hogy van, ami a mi gondolatainkból, a mi érzéseinkből épült fel a te igéd alapján, hadd, hogy most a bölcs időszakában ezt meg tudjuk vizsgálni. Mi az, ami emésztheti a mi életünket, gondolatainkat, érzéseinket, amivel nem jutottunk 5-ről a 6-ra, amiben mi elzártuk magunkat az élettől, attól, hogy bővölködjünk. Mi az, ami nagyon szentnek tűnik, de mégis talán örömtelen, lélektelen, nem hoz a mi számunkra veled való találkozást. Add, hogy a bődben ezt is felismerve megszabaduljunk tőlük, mert nincs rá szükségünk. Ne féljünk semmifajta büntetéstől, mintha te sújtanál bennünket ezért, ha abba hagyjuk azt, ami sehova nem visz, és felismerjük ezt, és keressük tőled az új megoldásokat. Így kérjük, hogy a szívünk egészen közel tudjon hozzád jutni, és így tudjunk megtisztulni minden ilyen nehézségtől, tehertől, és ebben a bődben felszabaduljunk, és valóban téged keressünk, és lássunk meg. Köszönjük azt, hogy így tiszta területet tudsz adni az életünkben, meg tudsz bennünket újítani, mert ami régi, ami elhalt bennünk, ami megterhelte a szívünket és a lelkünket, még ha valamikor jó volt is, ami számunkra iránymutató volt, segített, azt nem kell tovább vinnünk, mert nem abban vagy te jelen, nem a múltunkban, a múltunk dolgaiban, hanem a jelenünkben akarsz velünk lenni, és így akarsz nekünk ma is segíteni. Így kérjük, hogy segíts meg betegeinket, kórházban is van 2 testvérünk, műtét után vannak, kérjük, hogy enyhítsd a fájdalmat, adj gyógyulást, erőt, add, hogy az orvosok is tudjanak segíteni. Kérünk gyászolóinkért, te áld meg őket, adj békességet, adj erőt a mindennapokban, áld meg gyülekezetünket, teremts újonnan bennünket, hogy értsük, és tudjuk szeretni is a te akaratodat, és az ne váljon üres paragrafusok halmazává, amiben végül téged nem találunk meg, csak elítéltetünk. Így kérjük, hogy most hallgass meg imádságainkat, és hallgass meg a mi lelkünket, add, hogy elmondhassuk, ami a szívünkön van. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Találóan profétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok. Amen. Áldás békesség.